betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztői műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A tavasz beköszöntével nem csak a természet ébred új életre, hanem sajnos néhány betegség is gyakoribbá válik. A szakemberek is alátámasztják azt a tényt, hogy a változékony időjárás, az allergén növények virágzása és a téli időszak utáni immunrendszerünk gyengülése mind-mind hozzájárulhatnak bizonyos egészségügyi problémák megjelenéséhez. A tavasz tehát nem csak megújulást, de néhány egészségügyi gondot is magával hoz. Témánk, hogyan kerüljük el a koratavaszi betegségeket. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165. Köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Sütő Szász Júli Anna családorvost. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a rádiónk 4-es stúdiójában.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, örülök, hogy újra itt lehetek. Egy ilyen aktuális témáról beszélhetünk, mint a tavaszi fáradtság, a koratavaszi betegségek mindenkit érintenek, úgyhogy mindenképpen érdemes erről beszélni.
Doktornő, a mai témánkra térve már is az első kérdésünk az, hogy melyek ilyenkor, tehát a leggyakoribb tavaszi, koratavaszi betegségek?
A legeslegyakoribb koratavaszi betegségek azok, amelyekkel télen is találkoztunk. Tekintettel arra, hogy a telek már nem olyanok, mint régebb voltak, nincs az az igazi, nagyon hideg, télen is nagyon gyakoriak ezek a felső légúti virózisok, a megfázások. Régebben talán nem volt ennyi, akkor, amikor az az igazi csípős hideg nem engedett ekkora teret a vírusoknak, baktériumoknak a szaporodásban. Jelenleg úgy állunk, hogy télen is rengeteg ilyen esettel találkozunk, és koratavasszal, tavasszal is ugyanúgy folytatódik tovább ez a tendencia. Van rengeteg krónikus betegünk, akik már tudják, hogy valami olyan betegségük van, amiben fellángolásra számíthatnak tavasszal. Egy példa erre a gasztritisz, a gyomornyálkahártyagyulladás, akinek ezzel problémája van, visszatérő problémája, az szinte biztos benne, hogy tavasszal újra fellángolnak a tünetek. Egy másik példa lehet az allergiák, ugye, akinek ilyen szénanátha-szerű tünetei lesznek, vagy bizonyítottan allergiás a pollenre, az tudja, hogy tavasszal megint súlyosbodnak a tünetei. Ezek ritkábbak, tehát ami vezet, amik a leggyakoribbak, azok a virózisok még mindig. Ingadozik a hőmérséklet, nem igazán tudjuk, hogyan öltözzünk fel, hogyan készüljünk fel a változásokra, és akkor legyengíthetjük úgymond ezzel is a védekező képességünket.
És ott van az influenza, milyen betegség is ez, és melyek az influenza okai?
Igen, az influenzától még nem köszöntünk el, azért úgy márciusban, kora áprilisban is a leszálló ágát tapasztaljuk az influenza járványnak. Mi úgy vettük észre ezen a héten, múlt héten a családorvosi rendelőkben, hogy mintha már kevesebb eset lenne, reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog. Az influenza oka az influenza vírus, amelyik egy nagyon fránya vírus olyan szempontból, hogy nagyon szereti változtatni a szerkezetét, ezért van az, hogy minden évben újra és újra fel kell készüljünk rá. Különböző enzimeket termel, változtatja a felületén levő antigéneket, ezért minden évben újra és újra új oltással kell készülnünk rá. Tehát ez okozza az influenzát, az influenza vírus, több törzse is van, és ami a járványokat szokta okozni itt nálunk, az az A és a B törzs.
Olvastam nemrég, hogy létezik olyan, hogy téli és tavaszi influenza. Ez nem tudom, hogy tényleg így van, én is csodálkoztam rajta, de nem árt, hogyha már ezt így megfogalmaztuk, hogy beszéljünk az influenza tüneteiről is.
Igen, én nem tudnám ezt így elkülöníteni, a téli-tavaszi influenzát. Annyit tudok mondani, hogy a bolygó egyik felén, ugye az egyik fél évben kering az influenza vírus, és közben a bolygó másik felén készülnek már ennek az érkezésére, így tudjuk egy fél évvel előre elkészíteni az oltásokat, hogy mire kezdődik a szezon szeptemberben, mi már készen állunk az oltásokkal a vírus fogadására, mert az influenza vírus az körbe-körbe kering a bolygón, és a hideg szezonban az egyik féltekén okoz problémákat, és aztán a másikon. Az influenza tüneteit illetően egy tipikus vírusos betegségről beszélve nagyon jellemző a hirtelen kezdet akár egy erős fejfájással, magas lázzal, és a vírusos betegségekben nagyon gyakori az, hogy a betegek úgy számolnak be a tüneteikről, hogy mindenem fáj. Nem tudok kikelni az ágyból, nagyon fáradt vagyok, a bőröm is fáj, az ízületeim, az izmaim merevek, tehát egy ilyen úgymond leveri a betegség a lábáról az embert.
A betegség lejárata az télen hosszabb, mint tavasszal? Vagy ugyanarról tudunk beszélni?
Ugyanarról tudunk beszélni, nem hiszem, hogy attól függene, hogy télen vagy tavasszal kapja el valaki az influenzát, inkább attól, hogy éppen milyen egészségügyi állapotban van ő, amikor találkozik a vírussal. Attól is függ, hogy mekkora számú vírust tartalmaz az a csepp, ugye cseppfertőzéssel terjed az influenza, ha valakire ráköhögnek, rátüsszentenek, fertőzött váladékukkal érintkezik, akkor nem mindegy, hogy mennyi víruskópia jut be a szervezetébe. Hogyha kevesebb vírussal érintkezik, akkor lehet, hogy egy könnyebb lefolyású betegség lesz, nem robban be annyira.
Hogyan lehet, vagy hogyan kezelhetjük a leghatékonyabban ezt a betegséget, az influenzát?
A kezelést illetően ugye tüneti kezelést alkalmazunk minden vírusos betegségben, de az influenza annyiban különbözik, hogy van a tarsolyunkban egy antivirális gyógyszer, amit járóbetegrendelőben, családorvosi rendelőben is, tehát nem csak kórházi körülmények között el lehet érni. Ezt az orvos dönti el egy vizsgálat után, hogy szükséges-e elkezdeni ezt az antivirális gyógyszert, vagy nem. Nincsen arra vonatkozóan kifejezett ajánlás, hogy mindenkinél, akinek pozitív influenza tesztje van, el kell kezdeni ezt a gyógyszert. Az orvos eldönti, hogy a társbetegségeket figyelembe véve, az életkort, szüksége van-e a betegnek erre a gyógyszerre, mert ugye nem mellékhatásoktól mentes egyáltalán. És akkor ezt leszámítva tüneti kezelést alkalmazunk. Ha nagyon köhög a beteg, akkor köhögéscsillapítókat, vagy nyákoldókat, hogy könnyebben felszakadjon a váladék. Itt megjegyzem, hogy a köhögést nem kell minden áron csillapítani, tehát nem kell ez a fő célunk legyen a betegséget illetően, hogy jaj, csak ne köhögjek már, doktornő, ezzel szoktak jönni a betegek, hogy ezt csillapítsuk mindenképp. Nem muszáj. Nyilván azt a köhögést, ami éjszaka nem hagyja aludni a beteget, ami már nagyon kínzó, nagyon száraz, azt csillapítani szoktuk, de egyébként hagyni kell, hogy a fertőzött váladékok, a letapadt nyák az távozzon a szervezetből. Akinek az óra be van dugulva, különböző orrba való készítményeket alkalmazhat, az ízületi izomfájdalmakra ugye gyulladáscsökkentőket adunk, a lázat lázcsillapítóval csillapítjuk, tehát próbáljuk támogatni a beteget abban, hogy végül is a szervezete leküzdje magától az influenzát.
Az ösztöneink is azt diktálják, hogy védekezzünk, és természetes az, hogy senki nem akar beteg lenni, de mégis jó lenne tudni azt, hogy miként előzhetjük meg ezt a betegséget, mi erről a szakember véleménye?
Az én személyes véleményem az, hogy élnünk kellene az influenza oltás adta lehetőségekkel, ez nyilván nem az én személyes véleményem, hanem ez a szakmai ajánlás. Aki csak teheti, a szezon kezdetén oltassa be magát az influenza ellen, mert ezzel rengeteg szenvedést megspórolhat úgy saját magának, mint akár a családjának, hogyha mondjuk ő viszi haza a fertőzést az egész családnak. Tehát van rá fegyverünk, csak élnünk kell vele, nagyon-nagyon messze állunk attól a lefedettségtől, amit az egészségügyi hatóságok szeretnének elérni. Ugye ők mindig felszólítanak minket a járvány kezdete előtt, hogy biztassuk a betegeket, bátorítsuk, világosítsuk fel őket, hogy legalább egy 70%-os oltási lefedettség kellene ahhoz, hogy ne legyen influenza járvány télen, és mi ilyen 20-25%-os lefedettséget szoktunk elérni, ami messze elmarad az ajánlottól.
Apropó oltás, kinek ajánlott és kinek nem ajánlott az influenza elleni oltás beadása?
6 hónapos kor fölött mindenkinek ajánlott. 6 hónapos kor alatt reméljük, hogy a kicsiket védik az édesanyától kapott ellentestek, mert terheseket a terhesség utolsó harmadában beoltunk influenza ellen, és akkor így reménykedünk abban a védettségben, amit ők majd továbbadnak a kicsinek. 6 hónapos kortól viszont beadható az influenza oltás, mindenkinek ajánlott, és én úgy fogalmaznék, hogy erősen ajánlott azoknak az érzékeny kategóriáknak, akiknél nagyobb eséllyel lesz csúnya lefolyása az influenzának. Ilyenek az idős betegek, a rengeteg társbetegséggel, bármilyen immunhiányos állapotban szenvedő gyerek, felnőtt, tehát nekik erősen ajánlott, hogy beoltassák magukat influenza ellen.
Mit tudunk elmondani az influenza szövődményeiről, mert ilyenek is léteznek, és igen, azt hiszem, hogy bőven.
Igen, léteznek. Egy átlagos lefolyású influenza legtöbbször légúti tünetekkel jár, de lehet az is, hogy mondjuk gastrointesztinális panaszai lesznek a betegnek, tehát hasmenése, hányással is járhat, vagy a kettő kombinációjával. Viszont tudni kell azt, hogy az influenza az nem csak a légutakat, csak a tüdőt, csak a beleket támadja meg, vagy fertőzi meg, hanem az egy szisztémás betegség, az egész szervezetet megtámadja, és egy általános gyulladást okozhat a szervezetben. Innen azt következik, hogy szinte bármilyen szövődménye lehet. Lehet akár agyhártya, agyvelő gyulladás belőle, lehet egy nagyon csúnya tüdőgyulladás, ami légzési elégtelenségbe fog átmenni. Lehetnek véralvadási zavarok, tehát lehetnek nagyon csúnya szövődményei az influenzának, igen.
Mi a véleménye arról, hogy vannak olyan betegek, olyan emberek, akik megrögzötten, ha itt tetszik, ellenzik az oltás beadását. És erről a szakember mit gondol, hogy meg kell győzze, hogy mégis beadja, mert veszteni valójában, vagy az lehet, vagy pedig hagyni kell, hogy akkor élhet a saját maga jogával, és akkor távozhat is a rendelőből.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ezzel szinte minden nap találkozunk most. Hogyha az influenza oltást egy picit félretesszük, akkor akár a kötelező védőoltásokat illetően is vannak mindennapi harcok a rendelőben. Én azon a véleményem vagyok, hogy én, mint egészségügyi szakember, meg kell próbáljam nem meggyőzni a páciens, de legalább tagosítani, hogy akkor úgy hozza meg azt a döntését, amit meghozott, hogy legalább ismeri a tényeket. Hogyha ez az oltás kérdés egy egyéni kérdés lenne, akkor nem is lenne vele semmi problémám. Tehát, hogyha mindenki csak saját magát figyelembe véve dönthetne erről, akkor rendben van. De ezt láttuk a COVID-járvány ideje alatt is, és sajnos látjuk most is, amikor olyan betegségek élednek újjá, amiről azt hittük, hogy már nincsenek. Lásd a járványos gyermekbénulást, vagy lásd a diftériát. Tehát ilyen elfelejtett betegségek, aminek a nagyon káros hatásait, a csúnya tüneteit, azt a rengeteg szenvedést, azt mi már nem ismerjük, mert nem láttuk. Én orvosként sem láttam ilyen eseteket. És akkor azt hiszük, hogy megtehetjük, hogy dönthetünk egyénileg ebben a kérdésben, de szerintem nem. Ez nem az én személyes véleményem, hogy élnünk kell az oltásokkal, mert itt az egyéni, személyes véleménynek szerintem nincs helye. Egyszerűen el kell fogadnunk azoknak a munkáját, a véleményét, akik nap mint nap ezen dolgoznak, ezen fáradoznak, hogy oltásokat állítsanak elő, ami az egyik legnagyobb tudományos vívmány, ami létezik eddig, és én ezt elfogadom, mint orvos, mert ez a dolgom, a saját személyes életemben is alkalmazom, az oltásokat, és megpróbálom a betegeket felvilágosítani, nem feltétlenül meggyőzni, de felvilágosítani, és nagyon-nagyon javasolni minden egyes alkalommal, amikor alkalmam van rá.
És még ott van az is, hogyha nem is legtöbbször, de gyakran pont azok az emberek a vírus hordozói, akik ellenezték maga az oltás beadását.
Mindenre láttunk példát, igen, a Covid járvány ideje alatt. Úgy, ahogy azt mondtam, hogy nincs helye, úgymond az én személyes véleményemnek. Ha mondjuk én családorvos lennék, egy oltás ellenes családorvos lennék, akkor sem lenne valid a véleményem, és ezért nem tudom elfogadni azokat az egyedi eseteket sem, amikor valaki azzal jön, hogy de doktornő, nekem nem volt semmi bajom a Covid oltás előtt, és azóta kezdődött minden, és a nagynénémnél így történt. Ezek elszórt esetek, de a tudomány az nem érzelmi alapon és nem elszórt esetek alapján működik. A tudomány az elsősorban kísérletezés, kutatás, bizonyítékok keresése, statisztika, és az oltásoknak a hatásosságát, a fontosságát azt millió számú eset megvizsgálása alapján jelentik ki. Tehát nem releváns, nem, nyilván nem sértem meg a betegeket, amikor ezt hallom tőlük, hogy már pedig velem ez történt, nem mondom nekik ezt, hogy nem releváns, de ez így van, tehát egyéni esetekből nem indulunk ki.
Az elmúlt percekben tehát az influenzáról beszéltünk, megelőzéséről, okairól, kezeléseiről, de ezekben a hónapokban fogunk találkozni ilyenkor tavasz előtt tavasszal a tavaszi fáradtsággal is. Beszéljünk akkor most erről, a tavaszi fáradtságról és ennek okozóiról.
A tavaszi fáradtság, én rákerestem, hogy nehogy az legyen, hogy én nem vagyok tisztában vele, de úgy találtam, hogy nem betegségként van számon tartva. Ez egy szinte normális átmeneti állapot, amit tulajdonképpen mindenki megtapasztal enyhébb vagy súlyosabb formában ilyenkor, amikor ugye a hőmérséklet is változik, a nappalok, éjszakák hossza is változik, tehát egy olyan akkomodációs periódus van most, ami az egészséges szervezetet is egy kicsit megviseli. Tehát én a tavaszi fáradtságot nem betegségként definiálnám, hanem egy normális átmeneti állapotként.
Egyetértünk tehát akkor azzal, hogy a tavaszi fáradtság nem betegség, de a tavaszi fáradtság akkor mondhatni, akkor csak egy hiányállapot?
Állatnak hiányállapotok a háttérben, hogyha valaki nagyon fáradtnak érzi magát ebben az időszakban, és maga a hiányállapot az már betegség tulajdonképpen, ha valakinek mondjuk D-vitamin hiánya van, vagy kálcium hiánya van, vagy tehát laboratóriumban bizonyított valamilyen hiánya van, akkor azt viszont már korrigálni kell, az egy kézzelfogható dolog.
De bizony, aki ebben szenved, az tényleg szenved, és tudni szeretnénk akkor még azt is, hogy melyek a tavaszi fáradtság kiváltó okai, mert például, hogyha egy hipokonderre gondolok, az mindent elképzel, mindenféle baja van, és lehet, hogy csak a tavaszi fáradtság, ami akkor nem is egy betegség, csak egy hiányállapot, de viszont azért nagyon nehéz perceket tud átélni a hipokonder, úgy gondolom. Egészen biztosan.
Igen, ez így van. Én megnyugtatásképpen szánom azt, hogy ez elmúlik. Tehát úgy, ahogy a hőmérséklet javul, ahogy a nappalok hosszabbodnak, általában kilábalunk ebből az állapotból. Ha mégsem, ha nagyon elhúzódik, ha tényleg több héten át tart, vagy a hangulatunknak a fokozottabb, súlyosabb változását észleljük magunkon, akkor lehet, hogy már nem csak tavaszi fáradtságról van szó, hanem valami egyébről, és ilyenkor már érdemes orvost felkeresni, de hogyha ugye az okokat kérdezte, akkor szerintem ez a két környezeti tényező a hőmérsékletnek a változása, ugye egy hideg időszakból megyünk a melegebb fele, de még minden olyan bizonytalan, vágyunk már a napfényre, kívánjuk már, hogy minél hamarabb tavasz legyen, nyár, sokszor ugye késik ez, amit várunk, mert még egyszer jön egy havazás, és ezek mind nem segítenek abban, hogy zökkenőmentesen, akadálymentesen átcsusszunk a télből a tavaszba.
És úgy gondolom, hogy ugyanitt kell megemlítsük a hormonokat, vagyis a hormonok szerepét, Nos, a fáradtság érzet kialakulását elsősorban a hormon háztartásunkban lezajló folyamatok okozzák, nem én állítom, hanem a szakemberek. Itt nekem csak kérdésem lehet, hogy milyen szerepet játszanak ebben az esetben a hormonok?
Hogyha egy teljesen jó egészségi állapotnak örvendő egyént veszünk alapul, akkor ott a hormonháztartás egy nagyon finoman hangolt, önmagától is nagyon jól működő rendszer, és akkor pontosan a hormonok fogják korrigálni egy idő után ezt, hogy átálljunk a téli időszámításból a tavaszira. De lehetnek tényleg az egyensúlyban olyan felborulások, amelyekért mondhatnám azt, hogy nagyrészt mi vagyunk a felelősek. Hormonnak számít ugye a D-vitamin például, és hogyha nem figyeltünk oda eléggé a téli időszakban ennek a pótlására, akkor lehet, hogy pont tavasszal fog minket leverni a lábunkról egy súlyos D-vitamin hiány. Vagy egy másik hormon, ami még ebben az időszakban szerintem nagyon sok mindenkinél felborulhat, az a melatonin, ami az alvás ébrenlét ciklusunkért felelős, és hogyha mi egy olyan telet toltunk végig, amikor nem figyeltünk arra, hogy mikor kell fel a nap, és mikor megy le a nap, és nem próbáltunk valamennyire alkalmazkodni ehhez a ritmushoz, hanem éjszakába nyúlóan későig fennültünk, későn keltünk, átállítottuk a biológiai óránkat, akkor nem várhatjuk, hogy tavasszal frissek legyünk és kipihentek, mert a melatonin termelésünk az zavart szenved.
Tavaszi fáradtság. Azonban a fáradtság, a tavaszi fáradtság is, és nem csak a tavaszi fáradtság, hanem a fáradtság sok esetben betegségre is utalhat.
Igen, ez így van. Ezért is mondtam azt az előző kérdéseknél, hogyha ha hosszú ideig fennáll, és észleljük azt, hogy ez nem a megszokott dolog, ez most valami más, akkor mindenképpen érdemes kivizsgáltatni. Rengeteg, szinte mindegyik betegség járhat fáradtsággal, de így a leggyakoribbakat kiemelve lehet egy olyan vérszegénységünk, egy anémiánk a háttérbe, ami megmagyarázza a fáradtságot is, ami nagyon könnyen lehet segíteni. Lehet az, hogy komolyabb hormonális problémánk van, például a pajzsmirigyünk nem működik rendesen, és amiatt vagyunk nagyon fáradtak. Vagy lehet akár egy mentális zavar, például a depresszió keretén belül ez a nagyon lehengerlő, nagyon erős fáradtság, és mellette még más tünetek, amik el kell minket gondolkodtassanak.
Gyógyszeres kezelések. Doktornő, milyen gyógyszereket szedhetünk akár a házi patikából, és melyek azok a gyógyszerek, melyek nagyon hasznosak, de amelyeket már csak orvosi javaslatra kellene alkalmazni?
Én azt mondanám, hogy a gyógyszerek, táplálékkiegészítők nagy része, ami a gyógyszertárakban kapható vény nélkül, tehát szabadon hozzáférhetünk, azok biztonságosan alkalmazhatók, hogyha betartjuk az előírásokat. Tehát pótolhatjuk mi úgymond saját fejünk után is a vitaminokat, sőt, vannak erre ajánlások, és aki érdeklődik ez iránt, az már tudja is, hogy mennyi D-vitamint kellene szedni, vagy mennyi C-vitamint szedjünk, hogy szinten tartsuk magunkat, vagy hogyha van nekünk egy kedvenc multivitamin készítményünk, akkor nyugodtan beszedhetjük azt is, anélkül, hogy rákérdeznénk előtte az orvosnál. Általában az ilyen összetettebb, többféle vitamint tartalmazó készítmények kicsi adagban tartalmazzák mindegyik összetevőt, és nem, ha betartjuk az előírásokat, akkor nem lehetséges túladagolni őket.
Étkezés, ez is a mai medicina témájához tartozik, hogy melyek azok az ételek, amelyek segíthetnek az ízületi fájdalmak enyhítésében. Tehát itt akkor most már tovább lőttünk egy kicsit, ha az ízületi fájdalmakról.
Igen, de nagyon fontos az étkezés amúgy, és azt szeretném így zárójelbe hozzátenni, hogy nem csak az ízületi fájdalmak enyhítésében, hanem nagyon sok minden másban is fontos az étkezés, és nem tavasszal gyorsan abrakolunk a hegy alatt, hanem már télen igyekszünk arra odafigyelni, hogy megfelelően táplálkozzunk, akkor is, hogyha jellemzően a tél egy olyan periódus, amikor zsírosabban, szénhidrát gazdagabban étkezünk, azért meg kell tanulnunk odafigyelni arra, hogy szezonális zöldségeket, ugye gyökérzöldségeket legalább, ami van frissen, itthoni zöldségeket fogyasszunk, vagy amit eltettünk nyáron a kertünkből, sorra erőkerüljenek a fermentált zöldségek, a különböző savanyúságok, Tehát már télen igyekszünk odafigyelni arra, hogy tavaszra ne merüljenek ki a tartalékaink, és akkor a külön az ízületi fájdalmakra kitérve, azt tudjuk, hogy az ízületeknek nagyon jók a kollagént tartalmazó, zselatint tartalmazó ételek, tehát nyugodtan fogyaszthatunk mértékkel kocsonyát télen például, ennek van a szezonja, hogyha szeretjük, akkor nyugodtan fogyaszthatunk, de szerintem senki nem úgy eszi a kocsonyát, hogy azt tartja szem előtt, hogy ez most az ízületeinknek jót tesz, mert közben meg akkor arra kéne gondolnia, hogy viszont a szívkoszorú ereimnek, vagy úgy általában az ereimnek, vagy a szívemnek nem tesz jót. Tehát szerintem nem tanácsos ennyire külön választani az ételeket, hogy most a szervezetünk melyik részének tesz jót az adott ételcsoport, hanem egyszerűen be kell tartani az ajánlásokat, és hogyha igyekszünk sok friss zöldséget, gyümölcsöt, kevesebb húst, teljes értékű táplálékokat, magvakat fogyasztani, akkor teljesen biztosak lehetünk abban, hogy külön-külön mindegyik szervrendszerünknek jót tesznek ezek.
És ott van még a száraz bőr esete is, hiszen átmentünk november, december, január, februári hónapokon, amikor akarva akaratlanul, de kevesebb vitamint, kevesebb zöldséget fogyasztottunk. Nos, milyen táplálékok segítenek az említett száraz bőr esetében?
Igen, ez egy elég gyakori téves elképzelés, hogy a száraz bőrt, azt száraz bőr problémáját úgy próbáljuk megoldani, hogy mindenféle külső segítséget igyekszünk igénybe venni, kozmetikumokat, bőrápolási termékeket, amik a maguk szintjén nagyon fontosak, erről talán egy bőrgyógyász kolléga tudna sokkal többet mondani, hogy hogyan ápoljuk kívülről a bőrt. Az én szempontomból sokkal fontosabb a belső ápolás, ami egyszerűen a hidratálást jelenti. Tehát egy jól hidratált szervezet, amikor a mindennapi rohanásban nem feledkezünk meg arról, hogy elég folyadékot igyunk, egy jól hidratált szervezet megmutatkozik abban is, hogy a bőr szép, nem száraz.
Vendégünk Sütő Szász Júli Anna családorvos, kedves doktornő. A medicina első részében részben említette a D-vitamint. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy miért fontos, tehát ennek a vitaminnak, vagyis a D-vitaminnak a használata, és hogyan juthatunk hozzá. Illetve, hogy ebben az időszakban ezt még lehet-e pótolni?
Igen, lehet, és kell is, és előre kell gondolni rá, hogy akár hiányállapot is kialakulhat egy ilyen hosszú tél után, amikor nem megfelelő módon érintkeztünk a fénnyel, mert hogy a D-vitamint tulajdonképpen a saját szervezetünk állítja elő nagyon okosan, megfelelő dózisban, pont annyit, amennyi nekünk kell. Ennek az egyetlen feltétele az, hogy annyit legyünk napon, hogy ehhez a szervezetünk, tehát hogy a szervezetünk elő tudja állítani a D-vitamint, és nem is kellene erről beszélnünk, hogyha nem lenne egy ilyen megváltozott életvitelünk, hogyha kint lennénk egész nap, kerti munkát végeznénk, napkeltétől napnyugtáig kint lennénk, akkor nem lenne téma a D-vitamin. De megfigyelték azt, hogy a mai társadalomban nagyon-nagyon elterjedt a D-vitaminnak a hiánya, ezért egyre elterjedtebb az is, hogy ajánljuk, hogy laboratóriumban megnézetni, feketén-fehéren papíron lássuk azt, hogy mekkora a hiány, és akkor ennek megfelelően pótoljuk. Viszont, hogyha nem nézzük laborban, akkor is bizonyos kategóriáknál, újszülötteknél, csecsemőknél, kisgyerekeknél, terheseknél, egy bizonyos kor fölött időseknél, társbetegségekkel rendelkező betegeknél, labor diagnosztika nélkül is javasoljuk azt, hogy pótolni kell a D-vitamint. Ugye kisgyerekkorban egy nagyon csúnya, úgymond elfelejtett betegséget előz meg a rahitiszt, amiből ma már nem sok esetet látunk, pontosan ezért, mert ma már ajánlás van erre vonatkozóan, és erre minden anyuka odafigyel, hogy a kisgyerekének megfelelő módon adagolja a D-vitamint az élete első napjaitól kezdve.
És hogy állunk a C-vitamin bevitellel? Ebben az időszakban, nyilván.
Igen, a C-vitamin bevitellel kapcsolatban szoktam néha túlkapásokat látni, amikor valaki nagyon-nagyon pótolni akarja, csak közben megfeledkezik arról, hogy a C-vitamin az egy vízben oldódó vitamin, a D-vitamin a ellentétben, egy pillanatig visszakanyarodok, hogy a D-vitamint viszont túl lehet adagolni, az egy zsírban oldódó vitamin, tehát hogyha nagyon-nagyon sokat viszünk be, az elfogadott dózis fölött túl buzgón akarunk pótolni, akkor azt bizony túladagolhatjuk. A C-vitaminon elvileg ez nem fordulhat elő, mert a fölösleget, azt a vessék mindig kiválasztják a szervezetből, úgyhogy az én véleményem szerint nincsen nagy értelme több 1000 mg-os dózisban, vagy akár intravénásan bevinni a C-vitamint, mert úgyis a szervezetünk okosan megszabadul a fölöslegtől, és hogyha valaki esetleg hajlamos kőképződésre a vesség szintjén, akkor még kára is származhat abból, hogy nagyon akarja pótolni a C-vitamint. Úgy az 1000 mg-os dózisban szoktunk úgy megegyezni, hogy ilyen hideg időszakban ennyit bevenni minden nap biztonságos és jó hatása is van.
Hogyan segíthet a megfelelő hidratáció az említett betegségek megelőzésében?
A megfelelő hidratáció az ugye nem csak a bőrünkön mutatkozik meg, azt beszéltük az előbb, hogy a bőr szárasságát azt megelőzi, de ugyanúgy, ahogy a bőrünk kiszárad, kiszáradhatnak a nyálkahártyáink is, például a garat, az orr nyálkahártyája. Hogyha nem vagyunk megfelelően hidratáltak, akkor akár ugye mikrorepedések is keletkezhetnek a garat ornyálkahártyáján is, és így egy nagyobb behatolási kapu lesz a vírusok, baktériumok számára. Úgyhogy teljesen helyén való az, hogyha valaki megfeledkezik a hidratálásról, nem fogyaszt elegendő vizet, vagy bármilyen más folyadékot, nem bármilyen, hanem előnyben részesíteni kell a vizet, a cukrozatlan teákat, akkor bizony kiteszi magát annak, hogyha esetleg rátüsszentenek, ráköhögnek egy közlekedési eszközön, akkor nagyobb eséllyel elkapja azt a betegséget, mint hogyha jól hidratáltan, jól tudna védekezni az a nyálkahártya.
A mai beszélgetésünkben elhangzott a depresszió is. Valószínű, hogy a hallgatókat érdekli az is, hogy milyen ételek, vitaminok és gyógyszerek segíthetnek a depresszió kezelésében, természetesen ilyenkor.
Igen, azért is mondtam úgy az elején, hogyha ezt az úgynevezett tavaszi fáradtságnak a tüneteit úgy 2-3 hétnél tovább érzékeljük magunkon, vagy a fáradtságunk az nagyon nagy mértékű, és társul hozzá egy általános érdektelenség, egy motiváció hiány, negatív érzések vannak bennünk, akkor lehet, hogy már inkább depresszióról van szó. Családorvosnál lehet ilyenkor jelentkezni, aki pszichiáter kollégához irányítja tovább a pácienst, és akkor együtt felállítják a diagnózist. Nagyon jó lenne, hogyha mondjuk ételekkel, táplálékokkal lehetne segíteni, de ebben a fázisban, mikor már ilyen tünetek vannak, akkor már szerintem nem lehet. Tehát azt a pszichiáter kolléga dönti el, hogy az eset súlyossága függvényében milyen kezeléssel próbálkozik. Én inkább a depresszió megelőzésében látom a táplálékok fontosságát, az viszont bizonyított tényező, hogy csökkenti a depressziónak a valószínűségét az, hogyha valaki kiegyensúlyozottan, teljes értékűen táplálkozik, ha megfelelően jelen van a mozgás az életében, hogyha jó társas kapcsolatoknak örven, tehát hogy ez nem csak a táplálkozás kérdése nyilván, hanem egy nagyon összetett dolog. Úgy általánosságban véve mindenkinek a hangulatát javítja az, hogyha odafigyel arra, hogy mit eszik, hogyha nem futva kapja be az ebédet, hogyha megadja a módját az étkezésnek, hogyha lehetőleg helyi, szezonális dolgokat fogyaszt, szépen elrendezve a tányéron, színes ételeket, akkor ez úgy az egészségesnek, mint a depressziósnak egy plusz.
Doktornő, milyen táplálkozási tippek segíthetnek az energiaszint fenntartásában ezekben a hónapokban?
A legfontosabb tipp talán az, hogy ne felejtsünk el enni. Szerintem arra látok én a legtöbb példát a mindennapokban, hogy a rohanó életmód miatt nem fektetünk hangsúlyt az étkezésre, és amikor eszünk, akkor egyáltalán nem figyelünk oda, Tehát mindenképpen az étkezésnek egy kiemelt szerepe kell legyen az életünkben. Nagyon fontos az is, hogy kivel eszünk. Hogyha sikerül megoldani azt, hogy a napi 4-5 étkezés közül egyet legalább nyugodt környezetben, családi környezetben vagy barátokkal költsünk el, akkor az már rengeteget tesz hozzá az egészségi állapotunkhoz, és akkor itt megint csak ismételni tudom magam olyan szempontból, hogy mindig előnyben kell részesíteni a helyi, az itt megtermő szezonális ételeket. Az legújabb ajánlások arra vonatkoznak, hogy a húsneműket, a húst lehetőleg kerülni kell, tehát fogyasztani lehet, helye van az étrendben, minél kevesebbet, és inkább helyettesíteni friss zöldségekkel, gyümölcsökkel, teljes értékű szénhidrátokkal, olajos magvakkal.
Zöldségek. Eszembe jut egy vicc, amikor a nyuszi fül bemegy a patikába, és megkérde, hogy muroktorta van, és akkor azt mondja, hogy hát mondják, hogy van, de hát ő utálja, nyilván utálhatja is, mert a murokkal úgy csak megfőve elég. Na hát nem a legfinomabb, milyen szerepe van a fűszereknek a tavaszi táplálkozásban, lenne ez az utolsó kérdésünk.
Igen, a fűszerek önmagukban nem tűnnek annyira izgalmasnak, viszont nagyon-nagyon jól fel tudnak dobni bizonyos ételeket. Gyakorlati példával élve, ha csak úgy be kellene kanalazzunk egy tányér száraz tehéntúrót, amiről tudjuk, hogy tápláló, egészséges, lehet, hogy nem esik annyira jól, mint hogyha apróra vágott, finom zöld fűszereket adunk hozzá, és ezzel már is becsaptuk egy kicsit az agyunkat, rávettük magunkat arra, hogy inkább valami egészségeset együnk, és ne nyúljunk a félkészételekhez, ne az egyszerűbb megoldást válasszuk.
Ha már a fűszerekről is szó volt, egy mondatban, kettőben, miért fontos a rostok fogyasztása szintén ebben az időszakban?
Rostokat fogyasztani minden időszakban fontos szerintem, mert a rosthiányos táplálkozás bizonyítottan, tehát káros hatásokkal jár. Egyrészt tünetileg is megérzi azt az illető, hogyha nem fogyaszt elegendő rostot, a leggyakoribb ilyenkor a székrekedésnek a problémája, amivel nagyon sokan küzdenek. Ehhez mondjuk a mozgás hiány is hozzájárul, de a rostmentes táplálkozás az kiemelten. És még a bélrendszeri rákoknak a megelőzésében is fontos szerepe van annak, hogy mennyi rostot fogyasztunk.
Kedves doktornő, szép lassan a medicina végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt a beszélgetést is.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában. Dr. Sütő Szász Júli Anna családorvost és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!